körben elég nagy bizalomra tettem szert, és szép fokozatosan egyik a másik után keresett meg a rendszerváltás után, hogy vállaljuk el a könyvelésüket.
Jól összegzem akkor ezt a folyamatot, hogy te, miután saját szemeddel láttad, hogy hogyan történt a TSZ-ek szétszerelése és üzleti magánvállalkozásá alakítása, te nem ebben a folyamatban vettél részt, hanem a hatályos törvények szerinti számvitel és könyvelési feladatokat láttad el.
Abszolút így van, és ugye én pont azokkal az emberekkel maradtam kapcsolatban, akik a TSZ-ek megszűnésekor természetesen ők a saját vállalkozásaikat bedolgozóként, vagy általán, és így tovább, ők minden további nélkül, ők maguk vitték tovább, csak most már később ugye KFT vagy BT formában. Tehát a TSZ ezeket nem tudta úgymond elvenni, vagy ezeket nem is próbálta egyébként senki, tehát mindig tisztában volt azzal, hogy ezek a TSZ köré gyűlt akkori kis vállalkozások, ők önállósodni fognak az új szabályoknak megfelelően, 90-et követően. Ez így történt, őket nem korlátozták ebben. Tehát túlnyomó részt ők elszámoltak a TSZ-el, és utána megcsinálták a saját vállalkozásaikat.
Egy ilyen ellentmondásos világban, ahol az állami vagyon privát vagyonná alakul, illetőleg a a privát vagyon sokszoros jogi fejlődésen megy át, hogyan lehetett pártsemlegesnek maradni? Hiszen minden párt építette a saját üzleti köreit.
Nem tudom, hogy más maradt, nem maradt pártsemleges. Én minden esetre teljes mértékben távol tartottam magam a politikától. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy nem érdekelt, mert érdekelt, véleményem is volt, de a szakmai munkámat rögtön kezdettől fogva, mind a mai napig, teljesen függetlenítem a politikától, és az a véleményem, hogy ezek a kis vállalkozók, mert itt nem nagy vállalkozókra kell gondolni, ezek maximum középvállalkozások, de inkább mikro és kis vállalkozások, az ő tevékenységük, sikerük igazából nagyrészt az ő tehetségükön múlik, tehát ők is legtöbben a politikától függetlenül működnek. Már amennyire ez lehetséges természetesen, tehát nem hinném, hogy így direkt politikai kapcsolatok ebbe a mikro- és kisvállalkozói szférában annyira jelentősek lennének. És én személyesen pedig mindvégig ezt alapelvemnek tartottam, hogy teljesen független vagyok mindenféle politikai kapcsolattól, minden párttól, és nekem az az elvem, hogy egyetlen egy ügyfelemet sem tehetem ki annak, hogy esetleg az én bármilyen politikai megnyilvánulásom miatt ő hátrányba kerüljön. Tehát ez az alapelvem, amit kezdettől fogva tartok, és azt gondolom, hogy ez helyes is.
Azért erre a kérdésre visszakanyarodnék egy másik formában. Számomra konkrét példák tucatjai mutatják, hogy a korabeli MDF-ben, SZDSZ-ben, MSZP-ben, kisgazdákban nagyon is a saját tagságra épülő klientúrának tekintették vállalkozók a saját bázisukat. Tehát ezek szerint neked szerencséd volt, vagy tudatosan maradtál ki ebből a folyamatból?
Az második válasz a helyes. Tudatosan kimaradtam ebből a folyamatból. Én biztos vagyok abban, hogy ha ezt nem teszem, akkor elképzelhető, hogy előnyösebb gazdasági helyzetbe kerülhettem volna. Ezt nem zárom ki. De én erre igazából nem voltam vevő. Én teljesen tudatosan távol tartottam magam a politika minden formájától. Ebben. Tehát én kifejezetten a szakmai területet tekintettem a célomnak, hogy ott tegyünk meg mindent a vállalkozók érdekében, és semmilyen politikai vonatkozású dologban nem vettem részt.
Ennek a kapcsolati rendszer hasznosításának nagyon népszerű formája volt az úgynevezett számlagyár rendszer, és ebben könyvelők meghatározó szerepet töltöttek be. Téged nem érintett meg ennek a szele?
Természetesen hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem találkoztam ilyennel. Találkoztam ilyennel, akkoriban ez egy meglehetősen elterjedt technika volt. Hozzáteszem, hogy az akkori adómértékek egyébként meglehetősen hozzájárultak ahhoz, hogy ez a technika kialakult, hiszen ugye a vállalkozó úgy gondolkodott, mai napig is így gondolkodik, hogy ő megtermel 100 forintot, és ha abból elvisznek 50-et vagy 60-at, akkor az neki nagyon nem jó, nem ösztönzi arra, hogy termeljen. Tehát keres megoldást a vállalkozó, és akkoriban ez a technika kínálkozott, ami eleinte az én tapasztalatom szerint félénken, nem? Tehát nem automatikusan robbant ez be, tehát elkezdték egyesek ezt alkalmazni, aztán amikor nyilvánvalóvá vált egyébként, hogy a politikai pártok egy része, nem tudom, de lehet, hogy mindegyik, alkalmazza ezt a technikát, ugye, és ez nyilvánosságra is került, onnantól kezdve egyre bátrabbak lettek a vállalkozók, én amúgy tapasztaltam. Tehát hát nyilván, hát a könyvelés során ugye ezek a számlák bekerültek a könyvelésekbe. És akkor mi gyakran kerültünk dilemma elé, hogy olyan számlákat találunk a könyvelésben, ami gyanús, ugye? Tehát mit csináljunk ilyen esetben? Én végül azt a technikát választottam ezzel kapcsolatban, hogy amilyen gyanús számla volt, akkor természetesen a vállalkozókkal, az ügyfeleinkkel, annak a ügyfeleink vezetőivel személyes megbeszélést folytattam, kifaggattam, és amennyiben úgy ítéltem meg, hogy ez vállalhatatlan, nincs mögötte teljesítmény, és így tovább, akkor a konfliktust fölvállaltam, és nem tettük be a könyvelésbe. Úgyhogy próbáltam őket ilyen módon védeni, még akkor is, hogyha ez nem feltétlenül tetszett, de azért belátták, hogy aránytalanul nagy kockázatú számlákkal nem lehet operálni.
Aztán... Kedves János, jól értem a szavaidat, hogy ezek szerint a törvényességűre nem csak a rendőrség, az ügyészség, meg a bíróság, hanem akár egy könyvelő is lehet a törvényesség és a társadalmi igazságosság védelmezője?
Feltétlenül így van, hiszen a könyvelő az, aki először találkozik ugye ezekkel a számlákkal, a többi, akit említettél, ő már a reakció, ugye az adóhivatal az már egy reakció arra, amit egy adott ellenőrzésnél ő tapasztalhat, csak reagálhat erre, de a könyvelő az, aki első körben ezzel találkozik, és én azt gondolom, igen, feladata a könyvelőnek, hogy meggyőzze a vállalkozót arról, hogy a törvényes működés igazából az az ő érdeke, és bár látszalagos előnyöket ugye lehet a mondjuk törvénytelen eszközökkel elérni, csak ennek óriási a kockázata. Én azt gondolom, hogy pályám során sikerült a vállalkozókkal megértetni azt, hogy megvan az a vékony, nagyon vékony folyosó, ahol meg lehet találni a vállalkozó számára lehető legkedvezőbb, de még törvényes megoldást, hogy azért ne mindent ész nélkül adózzunk le, keressük meg azokat a lehetőségeket, amik az adó mérséklésére alkalmasak, de még törvényesek. Én azt gondolom, hogy ez az, amit ha megteszünk, akkor a vállalkozók nem fogják azt mondani, bár természetesen volt, aki így gondolkodott és otthagyott, hogy én nem az ő érdekét szolgálom, akkor, amikor nem engedem meg, hogy esetleg egy törvénytelen megoldással csökkentse az adóját, de a többség megérti és elfogadja azt, hogy bizonyos határok között lehet csökkenteni az adóterhelést, de az ne lépje át a törvényesség határát.
Kedves János, most megértettem, hogy egyes amerikai filmek, világhírű amerikai filmeknek miért a könyvelők a főszereplői. A Provolone úr, ugye könyvelője, az egy világsikerre szóló film, akkor ezt megértettem. Köszönöm szépen! Mi a siker feltétele annak, hogy valaki, egy egyén társadalmilag és politikailag és gazdaságilag is sikeres ember legyen? Hogy konkrétizáljam a kérdést, te miben látod a saját céged, vagy a saját életpályádnak a sikerének a feltételeit, hogy teljesítettél?
Hát amennyiben elfogadom, amit mondtál, hogy sikeres a cégem, a pályám, akkor én nem bonyolult dolgokra gondolok, hogy ennek mi az oka. Én azt gondolom, az egyik fő oka a megbízhatóság. Tehát, hogy az ügyfeleim, és vannak 30 éve meglévő ügyfeleim, vagy több mint 30 éve meglévő ügyfeleim, biztosak lehetnek abban, és eddig is biztosak voltak abban, hogy engem megtalálnak, nagyon fontos, sokat hallok olyat, hogy hívják a könyvelőt, de nem érik el. Engem mindig megtalálnak. És nem csak, hogy megtalálnak, hanem számíthatnak arra, hogy beszélni is tudnak velem, nyilván egyeztetünk időpontot, de beszélni is tudnak velem rövid időn belül, és a szakmai álláspontomat nem változtatgatom. Tehát tudják, mire számíthatnak velem kapcsolatban. Megbízhatnak ebben, nem okozok meglepetéseket, és nagyon fontos, az adóhivatal sem okoz meglepetéseket az ügyfeleimnek. Gyakorlatilag megvédjük az ügyfeleinket, az adóhivatal az ügyfél körünkben nem igen szokott megállapításokat tenni, jellemzően. Úgyhogy én azt gondolom, ez a legfontosabb dolog az én szakmámban, a megbízhatóság. Ezen kívül természetesen nem vagyok naív, meg álszerény sem. Biztos vagyok benne, hogy a személyes adottságaim, a közvetlenségem, a képességem arra, hogy megértsem az ügyfeleim gondolkodását, az empátia képessége, ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy sikerül jó viszonyt kialakítanom az ügyfelekkel, ami nem szakmai, hanem személyes jó viszonyt is jelent. Én azt gondolom, hogy amennyiben ez a kettő egységben van, akkor van esély arra, hogy az ember sikeres legyen, hogy ne kelljen a tevékenységünket reklámozni, mert az ügyfeleink reklámoznak minket azzal, hogy elmondják a barátaiknak, más vállalkozóknak, és ilyen módon keresnek meg az újabb és újabb ügyfelek minket, hogy könyveljünk nekik. Tehát én azt gondolom, hogy nem ördöngös dolgokról van szó, és hozzáteszem azt is, hogy nem azért, mert elég nagy kapcsolatrendszerem van, épp leginkább persze az egyetemről kiindulva, hiszen akik akkor az egyetemen az évfolyamtársaim voltak, azok közül elég sokan ugye vezetőbeosztásba kerültek, úgy politikai, mint gazdasági területen, és sokukkal közülük mai napig tartom a kapcsolatot, de nem ezek személyes dolgok, amire az ügyfeleink számíthatnak, az a mi szakmai munkánk, azt gondolom.
Lehet, hogy ebbe a fogalomba rejlik, de bennem mégis még van egy hiányérzet. Mit számít a tárgyi tudás?
Amikor szakmaiságot mondok, akkor amögött a tárgyi tudást értem gyakorlatilag, tehát nagyon sokat. Azt kell, hogy mondjam, nagyon sokat számít, és az előbb nem soroltam föl a siker tényezői között azt a képességemet, hogy az ügyfelek rendszeresen megkeresnek, meg a barátaim is egyébként, akik nem ügyfeleim, bizonyos adó kérdésekkel, adó problémákkal. És azért jellemzően az esetek nagy részében azonnal tudok kapásból hiteles választ adni. Tehát akkora tapasztalat gyűlt össze idő alatt, és az természetesen az állandó folyamatos képzés, tanulás hatására a feltett kérdések nagy részére kapásból hitelesen tudok válaszolni azonnal. Azt gondolom, hogy ez nem gyakori, tehát ugye sokan mondják, hogy örülnek, mert másoktól, ha megkérdeznek valamit, akkor vagy azt mondják, hogy nem tudják, vagy mondanak valamit, ami nem hiteles, nem jó válasz, vagy azt mondják, hogy hát utána kell nézni. Természetesen én is mondom időnként, hogy utána kell nézni, de azért az esetek nagy részében képes vagyok azonnal válaszolni a kérdésre.
Lazább vizekre evezve, nem ilyen viharos vizeken maradva, a családi életedről néhány szó. Ugye mi normálisak vagyunk, nem bulvárok, de érdekelne, hogy hogyan alakult a családi életed.
Én szerintem egy teljesen átlagos, normális családi életem van. 28 évesen, vagy igen, 28 évesen megnősültem. A feleségem egyébként, most visszakanyarodnék a beszélgetésünk legelejére, hogy kik a vesztesei a rendszerváltozásnak. Hát például ez egy objektív dolog, például a könnyűipar az vesztese a rendszerváltozásnak, hiszen megszűnt Magyarországon a könnyűipar, és a feleségem ruhaipari üzemmérnökként végzett, és kezdett dolgozni akkoriban. Aztán később ugye a cégek kimentek alóla. Igaz, hogy közben megszületett az első, majd a második lányunk, kislányunk, és a feleségem utána nem ment vissza dolgozni a második gyerek után. A két gyerek között még dolgozott a ruhaipari kötőnél, később az is egy ruhaipari vállalat volt, ahol dolgozott, és később aztán nem ment vissza a második gyerekünk születését követően dolgozni, hanem a otthon volt, és az én cégemben dolgozott. Tehát intézett némi papírügyeket, de egyébként otthon volt, és a gyerekeket neveltem. Két lányom van, azóta ők fölnőttek, és a nagyobbik lányomnál ikrek születtek, egy fiú, egy lány, akik nem sokára 6 évesek lesznek, kisebbik lányomnál egy kisfiú született, aki most volt 5 éves, nem 4 éves, bocsánat, 4 éves volt, de olyan értelmes, mint 5 éves. Úgyhogy a szomorúságom, vagy nem szomorúság, nem tudom, hogy a kisebbik lányom most már 10 éve férjével együtt Bécsbe mentek, és ott élnek. De hála Isten legalább nem messzebb. Tehát viszonylag gyakran tudunk találkozni velük, és így a kisebbik unokámmal is.
A műsor vége felé szokásos, kötelező kérdés. Egy ember mikor mehet nyugdíjba? Magyarán a szó jogi értelme, hogy nyugdíjba megy valaki, az azonos-e a tétlenséggel?
Hát nem csak, hogy nem azonos, teljesen más. Ugye én is elmentem, ahogy lehetett, 63 és fél évesen, akkor annyival lehetett elmenni. Elmentem nyugdíjba. Természetesen ugye itt a nyugdíjasokra vonatkozó kedvező adózást azonnal kihasználtam. De változatlanul dolgozom ugyanúgy napi 8-10 órát, mint korábban, tehát abszolút nem jelenti a jogi nyugdíjba menetel az, hogy az ember...
Tulajdonosként és menedzserként dolgozol.
Ugyanúgy dolgozom, és minden nap bejárok dolgozni az irodába. Azzal együtt, hogy természetesen tisztában vagyok azzal, és gondolkodom is ezen elég sokat, hogy nem szeretnék ugyanakkor a munka hősi halottja lenni. Tehát azért az öregedés az egy természetes folyamat, és azt gondolom, hogy csökkentenem kell, fokozatosan azért csak vissza kell venni az intenzitásból. Ugyanakkor azt gondolom, hogy amiről eddig nem beszéltünk, hogy a testi-lelki egyensúly nagyon fontos. Én egész életemben sportoltam, és azt gondolom, az hozzájárul ahhoz, hogy ne csak fizikailag, hanem szellemileg is friss tudja maradni az ember. És azt gondolom, hogy ez a ha már az ember ténylegesen elmegy nyugdíjba, vagyis a mindennapos munkát feladja, akkor is aktivitásra van szükség továbbra is, és azt gondolom ebben a a szakmában, amiben én vagyok, ez lehetséges is. Úgyhogy nem tervezem, hogy teljesen abba adjam a munkát, mert azt gondolom, hogy az a végső leépüléshez vezető legrövidebb út, ha az ember abba hagyja a munkát.
Kedves János, köszönöm, hogy a Civil Rádió olvasókörének vendége voltál. További jó aktivitást kívánok!
Nagyon szépen köszönöm, Zoli!
Kedves hallgatóim, köszönjük, hogy ma is minket választottak, hallgassanak minket minden hétfőn 20 és 21 óra között. Viszontlátásra!
Az Olvasókör műsorát hallhatták. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. A jövő héten, hétfőn, 20 órakor is. Szerkesztő műsorvezető,